Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, ahol még mindig Farkas Viktor Mátyással, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével és Szendőfi Balázs természetfilmessel beszélgetek. Mivel alapvetően ez próbál egy optimista műsor lenni, és mindig a megoldásokat keresem, beszéljünk egy picit arról, hogy ha kialakítunk ilyen elárasztott területeket, élőhelyeket, ott mennyire gyorsan történik regeneráció, és milyen élőhelyek alakulnak ki, milyen élőlények jelennek meg.
Most én hadd mondjam az első gondolatot, és aztán Balázs fogja tudni részletesen megválaszolni. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy van a konzerváció biológiában, vagy a restauráció biológiában egy ilyen kifejezés, elfelejtettem. Tehát az a potenciál, amit egy élőhely a helyreállás irányában mutat. Tehát, hogy a regeneratív képesség talán ez. Tehát, hogy a vizes élőhelyeknél ez nagyon magas. Tehát amint megteremtem a lehetőségét, a vizes élőhelyek nagyon hamar helyreállnak. Tehát mondjuk egy 150 éves tölgyerdőt, ami holtfákkal van tele, azt 150 év létrehozni, egy jól beállt vízes élőhelyet néhány év alatt. Tehát a regenerációs potenciál, köszönöm, hogy eszembe jutott. Nagyon magas.
Küldtük neked.
Igen.
Kösz. Igen, hát a gyakorlati tapasztalat is ez. A filmben szerepel egy kvázi spontán létrejött, de aztán persze nyilván komoly egyeztetések útján létrejött új vízes élőhely, amit a létrehozói csak törteli csodának neveznek, ez így a filmben egyébként nem hangzik el, de a törtel az igen, ahol is ugye a földtulajdonos úgy gondolta, hogy az a csatorna, ami ott vezeti el folyamatosan egyébként a homokhátság vízmaradékát, azt el lehetne torlaszolni azt a csatornát, és ki lehetne vezetni a vizet a földre, az ő földjére. A csatorna másik oldalán a tulajdonos az az állam, tehát a Nemzeti Park kezelte azt a területet, vagy kezeli, ők is rábólintottak, és akkor ezt megtárgyalták a köti vízigel, és ő is rábólintott, és amikor mind a hárman már ebben egyetértettek, akkor ez meg is történt. És magam láttam, tehát a filmkészítés évében történt mindez, nem volt megtervezve, hanem csak már régen majdnem kész voltam a filmmel, amikor szóltak, hogy ez történik, és menjek ki felvenni először a tárgyalásokat, csak a csontszár az határban, aztán pedig a kivezetési munkálatokat, és végül pedig tényleg az utolsó pillanatban mondták, hogy jöjjek ki még egyszer, mert olyan élőhely jött létre, amire egyáltalán nem számítottak, ilyen 3 hét alatt.
Wow.
És az történt, hogy a ki tudja honnan előkerülő pettyes gőtéktől hemzsegett a terület, és egy csomó vízhez kötődő madárfajt láttam a drónos felvételeken, és ez nem egy ökológiai felmérés volt, hanem csak egy rápillantás a területre.
Igen, tehát ez adhat némi optimizmusra okot, hogy néha hajlamosak vagyunk alábecsülni szerintem a természet rezilenciáját, én mindig ebbe botlok bele ebbe a kifejezésbe, de hogy tényleg van egyrészt egy fantasztikus ellenálló képessége a természetnek, különben valószínűleg nem beszélgetnénk már itt, hogyha ez nem így lenne, másrésztről meg, hogy azért kéne regenerálódni, és egyébként elég jól tudja a tengeri élő világról is, most lesz pont azt hiszem a Attenborough-nak valószínűleg az utolsó filmje, annak pont ez lesz a témája, hogy milyen fantasztikus a regenerációs képessége van az óceánoknak is. Tehát, hogy igazából, ha békén hagynánk bizonyos százalékát a területeknek, akkor lehet, hogy helyre lehetne hozni a dolgokat, ha hagynánk dolgozni ezt a csodálatos rendszert.
Erre van egy csomó létező példa, ugye Csernobilt is, hogyha megemlítem, hogy azóta ugye kényszerből, de békén van hagyva, és hogy milyen élővilág jött ott létre, erről is szól azt hiszem film, talán több is, illetve még annyi jutott eszembe, hogy ha megsértjük a bolygó felszínét mondjuk egy nagy bányával, akkor ő maga is elsőként egy vízes élőhelyet hoz létre spontán gyógyulási folyamatként, és lesz ott ugye egy bányató, ami aztán egyre jobban eutrofizálódik, és aztán végül disztróf lesz, és utána kijönőnek belőle még a fák is, és a vége pedig az, hogy egy erdő lesz a területen, de ez mondjuk 100-150 év alatt történik meg. Úgyhogy igen, szerintem a víz az elsődleges gyógyulásnak ha lehetek egy kicsit ilyen filozófikus az útja, akár a saját bőrünkön is, hogyha ugye egy olyan sérülés keletkezik, akkor az bevizesedik, mint tudjuk, tehát a hegesedés előtt is már vizet küld oda a szervezet. Úgyhogy ezért is lehet ezzel párhuzamba állítva, vagy a bolygó testén is elvileg azok a területek a leggyógyulóképesebbek, amiket víz borít.
Hát igen, meg talán az sem véletlen, hogy a bolygó is kb. 70%-ban víz, mi is nagyjából 70%-ban víz, tehát hogy ezek igen, ezek talán nem véletlen dolgok, de igen, ez valóban egy másik beszélgetésben lehetne ezzel még pörögni. Amire kíváncsi lennék, hogy akkor mik jelenleg, mik a tervek, mi van a közeljövőben, kilátásban, van-e esetleg olyan eredmény, amiről be tudtok számolni a WWF, mint szervezet, amit sikerült elérni, ami lesz projekt a közeljövőben?
Hát nekünk nagyon sok mint a projektünk van, ugye ilyen nagyon nagy léptékű változást a WWF méreténél fogva nem tud elérni. Mi úgy dolgozunk, hogy kis mintákon próbáljuk bemutatni, hogy mi lenne a cél, és utána próbáljuk rávenni a döntéshozókat, az állampolgárokat, hogy ezt fogadják el, és lehetőleg kövessék. Az a projekt, amiben én dolgozom, az egyik mintaterülete például a Homokhátság lábánál van, Bátya településen, és ott például egy ilyen holtágat, amit egy csatornával elvágtak az élő vízrendszertől, rehabilitáltunk, újra visszakapcsoltuk ahhoz a vízzel vezető infrastruktúrához, ami szárítja a Homokhátságot, és most ezt úgy hívják, hogy Bátyai Holt Vajas, és most, hogyha megjelenik a többletvíz ebben a csatornában, akkor ki tud lépni ebbe a holtágba, és fel tudja tölteni. És ilyen formán szerintem pozitív üzenet az, hogy ezt az infrastruktúrát, vagy nekem a visszakanyarodva a filmnek az eredeti üzenetéhez, ez a kulcs üzenetem, hogy az az infrastruktúra, amit kiépítettünk 200 év alatt, és a lecsapolás szolgálja, ezt alapvetően át lehet állítani, úgyhogy a vízmegtartás szolgálja. Ez nem a teljes megoldás, nagyon messze van a teljes megoldástól, de egy lépés afelé, és egy viszonylag könnyen megléphető lépés. Tehát ott vannak a csatornák, ott vannak rajta a műtárgyak, ezeket le lehet zárni, ott vannak az elvágott holtágak, azokba a vizet ki lehet léptetni, egyébként több területen az országban végzünk ilyen tervezési munkákat, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, például a Bodrog mellett, Karcsa környékén. Tehát próbálunk ilyen koncepcióterveket készíteni. Én ugye dobálóztam ezzel az 1400 milliárdos számmal, hogy ez mennyire drága, ugye ez sincs ingyen, csak hogy nem infrastruktúraépítés. Tehát, hogy ez sincs ingyen, mert hogy ezeket a csatornákat fel kell mérni, rendbe kell tenni, ezeknek nagyon sokszor nincs kezelője, tehát, hogy a szocializmus alatt ez valami TSZ volt, mondjuk a TSZ jogutód nélkül megszűnt, ott van egy csatorna, azt se tudjuk, hogy kié, esetleg beszántották, tehát, hogy nagyon-nagyon el van hanyagolva ez az infrastruktúra, konkrétan nem tudjuk, hogy hol futnak nagyon sokszor, nem tudjuk, hogy kié, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van. Most az, hogy ezen legyen gazdája, legyen egy üzemeltetési engedélye, és az szerint valaki üzemeltesse, ez is nagyon sok pénzt igényel, de hogy azt gondolom, hogy ez az, amit első lépésként, tehát mielőtt egy ilyen óriási mesterséges vízpótló rendszert kezdünk kiépíteni, ez lenne az első lépés, amit meg kéne csinálni, hogy tudunk azzal jobban gazdálkodni, sáfárkodni, amink már most van.
Eszembe jutott közben, hogy pont kolléganőtök Dedák Dalma volt itt, és beszélgettünk az európai helyreállítási rendeletről. Ott elméletileg nem ez az, nem erre van delegálva elég nagy mennyiségű pénz, hogy ilyen helyre, tehát ilyen regenerációkat meg lehessen csinálni?
Az a baj ezzel, hogy én úgy tudom, hogy pénz még nincsen delegálva rá, tehát hogy van egy ilyen célkitűzés, igen, az, hogy erre honnan lesz forrás, én úgy tudom, hogy ez még nem tisztázott, de valóban itt lenne átfedés ezekben a munkákban, tehát hogy valószínű ez a helyreállítási célkitűzés, ez elsősorban a már most valamilyen szinten védett területeket fogja érinteni, tehát például a Natura hálózatot, de ez egy tök jó célkitűzés lenne, hogy tudunk a Natura területekre többletvizet juttatni ezekből az időszakosan megjelenő vizekből a meglévő infrastruktúrával. Tehát igen, itt azt gondolom, hogy van átfedés.
Balázs, neked milyen projektjeid vannak, mind dolgozol most, illetve mit ajánlanál, ha valaki esetleg szeretne valami nagyon szép ilyen működő élő helyet látni, hogy hova érdemes ellátogatni?
Előtte még az előző kérdésre is válaszolok, hogyha szabad, de összefügg ezzel a kérdéssel is. Az elmúlt évek filmforgatásai során, ahol megfordultam, ott a víz megtartás és az élőhely helyreállításoknak különböző szintjeit láttam. Tehát van ugye az alulról építkező, mint amilyenek például a vízőrzők, akik mennek és a szükséges engedélyek birtokában, vagy pedig, hogyha ezeket ugye nem lehet sokszor kideríteni, az sem, hogy kié, meg mióta van ott, meg mit tudom én, volt egy-két olyan lecsapoló árok, amiről azt sem tudtuk, vagy tudták, hogy mióta létezik, illetve kinek kell szólni a egyszerű röngátas elzárásához. Tehát ezeket fizikailag megcsinálják, és komoly eredményeket tudnak felmutatni, persze csak pontszerűen, tehát ilyen mintaprojekt jelleggel, de megmarad a víz egy csomó helyen. Ugyanakkor a nemzeti parkok is próbálkoznak ezzel, ahol éppen hagyják nekik, meg ahol adnak nekik erre forrást. Nyilván a már meglévő nemzeti parki gondozásban lévő területeken, tehát még mindig nem léptünk ki a védett területeknek a halmazából, de ott is még magán a homokhátságon is tudok olyan helyet mondani, amit bizony, hogyha ha megfelelő mennyiségű víz érkezik mondjuk a tápión, akkor víz borít. A nemzeti parki infrastruktúrának köszönhetően, ami töredékára, tényleg szabad szemben nem látható töredékára mondjuk ennek az 1400 milliárd forintnak. De aztán vannak államiak is, tehát most például az Erebe-szigeti mellékágnak a helyreállítása az egy nemzetközi európai uniós és állami projekt volt. Tehát mindenféle ilyeneket látok, és azt az áttörést kellene elérnünk, hogy amikor ez találkozik az üzleti érdekekkel, vagy azokkal a területekkel, amik ugye másfajta gazdálkodásra vannak, gondolok itt nem csak a szántóföldekre, hanem mondjuk a zöldmezős beruházásokra kijelölt, vagy építésére átnevezett, vagy átminősített területekre, hogy ott is lehessen azt elérni, hogy ez esetleg egy fontosabb szempont legyen. Erre is tudok példát mondani, az ott például a Tófenék Szentendre és Pomász között, aminek a szélére elkezdtek építeni már bevásárlóközpontot, de ugyanakkor egy nagyon jó vízmegtartási terület lehetne, magától is vizes sokszor, lehetne rajta vizet megtartani, és ezért küzd is az ottani civil szervezet, önkormányzat, stb. Csak ugye ez egy versenyfutás az agglomerációs beépítések és a vízmegtartás, illetve élőhely helyreállítás közötti versenyfutás. És ennek a végére tehetne pontot egyébként, hogyha rendesen elindul az a természet helyreállítási rendelet a gyakorlatban is, amiről beszéltetek az imént. Mert akkor már anyagi érdek is lenne mögötte a gazdáknak is, tehát lehetne olyan támogatási rendszer is, illetve azoknak is, akik ezt meg akarják csinálni, mert ezekben is ugyanolyan munkák vannak, meg csúnyát mondok, de ugyanolyan ellopható pénzek vannak a helyreállításban is, mint a tönkretételben, onnantól kezdve, hogy ez elindult. Tehát ezt kéne várni, hogy ez elinduljon, és azt az áttörést is el kéne érni, de mindig száraz üzleti szemmel és rövid távú üzleti szemmel tekintsenek ezekre a dolgokra. És akkor most válaszolok az utolsó kérdésre.
Sok kérdést tettem fel egybe.
Nem, csak annyit, hogy mik igazából ezekkel foglalkoznak a következő filmjeim is. Csinálok egy filmet a Dunáról, a Dunai szigetekről, a Dunai-Poi Nemzeti Park felkérésére. Ez egy nagyrészt magyarországi, de egyébként mindenféle más egyéb országi Duna szakaszokon is fog játszódni. A jelenlegi terveim szerint azért a forrástól a torkolatig bejárja majd a film, de a magyar szakaszok fognak hangsúlyt kapni, és itt a fő téma az a szigeteknek a refugium szerepe, illetve a hordalék viszonyok és azokhoz való hozzáállása a társadalomnak, illetve nyilván azt is tönkre tudtuk és tönkre is tettük a duzzasztókkal, illetve a gátakkal, tehát a folyóknak a dinamikai meder viszonyok változása és a többi ilyesmikről fog szólni, de sok mindent sorolhatnék még, a Hegyi Zene című filmnek is a második része készül, az első részét azt már egy éve vetítik a mozik, és Veresegyház őrbottyán területéről is csinálok egy filmet, az pedig lápos film lesz, és még tudnám sorolni, de hosszú lenne, hogy miket tervezek.
Hát egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm szépen a munkátokat, nagyon-nagyon fontos, amit csináltok, egy nagyon-nagyon fontos téma, aminek szerintem most épp csak meg tudtuk kapirgálni a felületét, vagy belelógattuk a lábujjunkat ebbe a nagy vízbe, és tényleg nagyon köszönöm nektek, amit csináltok, nagyon fontos, és azt tudom javasolni mindenkinek, hogy olvasson utána a témának, nézze meg az eltékozolt vizeinket, és egyéb, Balázs egyéb filmjeit, és tényleg járjatok nyitott szemmel. szemmel ilyen tekintetben, mert ez létfontosságú, tehát tényleg a Kárpát-medence jövője az szerintem nagyon-nagyon nagyban függ ettől, hogy ezt milyen szinten fogjuk tudni meglépni ezt a feladatot. Szóval nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
Szendőfi Balázssal és Farkas Mátyással beszélgettem, és ha szeretnétek visszahallgatni az adást, akkor szombaton ismétlünk, 10-től, illetve fölkerül majd a Spotify-ra is, illetve ebből YouTube-os adás is lesz, úgyhogy képpel is tudjátok majd nézni. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!